Az Arina mai vendége Barrag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. A rövid szünet előtt beszélgetünk már a válságkezelésről, és úgy tűnik, hogy elég nagy szórás mutatnak a különböző előrejelzések, hogy csak kettőt kiemeljünk, Kupa Mihály szerint 3-4 év, Demián Sándor szerint legalább 10 év kell, hogy Magyarország kiheverje a válságot. Mit gondol ön?
Hát minden betegség kezelése az nagyban múlik az alkalmazott terápiától. Hogyha nekem influenzám van, és elmegyek orvoshoz, és megkapom az antibiotikumot, és 3 napig becsülettel fekszem az ágyban, vagy nem ezt teszem, hanem továbbra is ugyanolyan ledér módon élek, mint korábban, és sál nélkül járom az utcát, és kimegyek a hidegre, akkor hónapokig lehetek még beteg. Tehát a gyógymódtól nagyon sok minden függ. Persze a mi esetünkben nagyon-nagyon sok fog múlani a világgazdasági környezeten. A magyar gazdaság növekedésének nagyjából 2/3 az az exportpiacokból fakad. Hogyha az exportpiacok megmozdulnak, már pedig ennek kezdjük jeleit látni, akkor ez meg tudja mozdítani a magyar gazdaságot. A belső piacok is nagyon fontosak, hiszen ezek adják a növekedésünk 1/3. Ezek továbbra is lefelé mennek, tehát lefelé menő spirálban vannak, és a mostani pályát nézve 2011 előtt nem is fognak megváltozni.
Ugye a hírekben is elmondtuk, hogy egyebek mellett például ugye az IFO index az csúcson van, és ugye Magyarországnak ez egy rendkívül fontos piaca, ugye Németország. Mikor érhet ez el ide hozzánk? Hiszen az IFO-n kívül más indexek is azért azt mutatják a világgazdaságban, hogy mintha ha nem is a fellendülés, de legalábbis a recesszió az megállt volna.
Ez már elért hozzánk, ez valamikor tavaly október tájékán már itt volt. Az exportpiacainkon a bővülés megjelent. A többségében külföldi tulajdonú, 250 fő fölött foglalkoztató exportra termelő cégek esetében a kapacitás kihasználtság is megnőtt, és a beruházásoknak az élénkülése is látható volt, miként az export is nagyjából 20%-kal megmozdult. Tehát ezen a területen már látszik a fejlődés. Nem tudjuk, hogy ez mennyi ideig tart, hogy egy dupla V-ről van-e szó, vagy esetleg egy sima V-alakú válságról, ami nyilván a jobbik eset lenne, de ez megjelent. A belső piacainkkal van baj, azokon nem látszik semmi. Németországban, hogy mennyire törékeny ez az egész, az nem látszik pontosan, de egy nagyon ügyes anticiklikus gazdaságpolitikát folytattak. Miután volt forrásuk, volt költségvetési forrásuk, ők a minden hét 5. munkanapját kifizették a munkaadóknak, ebből következően ők nem bocsájtottak el, miután az emberek nem vesztették el a munkájukat, nem esett vissza a fogyasztás, emiatt a belső fogyasztás változatlan maradt, és tulajdonképpen az iparnak a határán meg tudták állítani a válságot. Németországban tavaly mindössze 2000-kel, 0,2%-kal nőtt a nem foglalkoztatottak, tehát a munkanélkülieknek a száma, miközben a gazdaság visszaesésében az ipar visszaesése közel 26% volt.
De nyilván ehhez a lépésre szükség volt a munkavállalók együttműködésére.
Hát a munkavállalók együttműködésére, de elsődlegesen a szövetségi kormány tartalékaira, hogy föl merjen vállalni, vagy föl tudjon vállalni egy olyan beruházás vagy kiadás többletet, amit ma Magyarország nem tud, hiszen Magyarország ezeket a kiadásokat végrehajtotta egy konjunkturális időszakban, tulajdonképpen 2002 utáni időszakban.
Tehát ezt az utat nem is nagyon tudtuk volna választani?
Nem. Nem, ezt mi nem választhattuk. Mi addigra már nagyon rossz tanulói voltunk a világgazdaságnak.
Maradva az ön influenza hasonlatánál, vannak hónapjaink hátra, hogy kínlódjunk ezzel a betegséggel?
Hát fogunk, igen. Sokat fogunk még ezzel kínlódni. Én azt hiszem, hogy ugye a következő néhány hónapban nem fog történni semmi. Egy új kormány az föl fog állni május-június magasságában, mire az intézkedések, döntések megszületnek, ezek elindulnak, ezeknek a hatása meglátszik, az inkább az év utolsó negyedéve.
Ugye kézenfekvő lett volna, hogy az uniós forrásokat, ha más nem, hiszen ha saját forrásai nincsenek, legalább az uniós forrásokat gazdaságfejlesztésre használjuk, és nem is olyan régen ön azt mondta, hogy nem látja a fejlesztéspolitikát, a világos fejlesztéspolitikát. Ezzel szemben például Varga István gazdasági miniszter azt mondja, hogy az uniós források felhasználásában egyebek mellett gazdasági élénkítési célra Magyarország nemzetközi összehasonlításban is rendkívül jól áll.
Hát neki ezt kell mondani. Ilyen szempontból én ma sajnálom az állami igazgatásban dolgozókat, mert olyan dolgokat kell mondaniuk nagyon sokszor, ami homlok egyenest ellentétes azzal, amit a hétköznapokban az ember érzékel. Az uniós forrásokkal, ha ezek szerint, ha mi jól használjuk fel az uniós forrásokat, akkor hogy lehet, hogy 6,7% volt a tavalyi gazdasági visszaesésünk? Ha nem használtuk volna őket föl jól, akkor most 12 lenne? Csak egy egyszerű példát hadd tegyek föl. Magyarország fejlett ország logikájával használja föl. Betonba teszi a pénzt, főtereket újít föl. diszkivilágításokat újít föl, és 3 év múlva nincs a diszkivilágításban lámpára pénze az önkormányzatnak, hogy kicserélje a tönkrement égőt. Mondok egy nagyon egyszerű példát, és senkit nem akarok ezzel megbántani, de talán érzékelhető. Fölújítjuk a komáromi várat. Több milliárd forintért. Ahelyett, hogy azt a több milliárd forintot beletettük volna a Komárom-Esztergom megyei vállalkozásokba annak érdekében, hogy a Suzuki-nak, a Nokia-nak és az ott levő más cégeknek beszállítói lehessenek. Hogy vegyenek egy olyan fröccsöntőgépet, amivel olyan ablakemelő kütyüt tudnak gyártani, amit most egyébként Kínából importálnak az országba. Tehát beszállítói láncok erősítésére kellett volna fordítani ezt a pénzt. Tömegével tudok olyan presztízs beruházásokat, ami arra szolgál, hogy az önkormányzatnak a vezetője, a polgármester majd kiálljon a választások előtt, és látványos körülmények között átvágja a szalagot. Egészen extrém példák vannak ebben, és hát a sajtóban szinte naponta találkozni elég tréfás dolgokkal.
Milyen konstrukcióban lehetne, vagy kellene egyébként ezeknek a vállalkozásoknak, az ön által említett potenciális beszállítóknak pénzt juttatni, hiszen ugye az egyik legnagyobb baj nyilván a banki szektornak a szemszögéből nézve velük most pont az, hogy nagyon kockázatos őket hitelezni és forrást nekik.
Hát ezt nagyon sok oldalról kell nézni ahhoz, hogy hatékonyak legyünk, de próbáljuk meg sorba venni. Először is az én meggyőződésem az, hogy egy országnak legyenek prioritásai. Magyarországnak mindig is voltak. Volt a gyógyszeripar, mai napig húzó motor. Volt a vegyipar, kb. Határozatra volt egyébként a vegyipar erősítése a 70-es években, de a nitrokémia, a Borsodkem, a TVK, a Magyar Olaj és Gázipari Tröszt az komoly húzómotorja volt a magyar gazdaságnak. És mondjuk a gyógyvízturizmus vagy a termálturizmus is volt egy időszakban mint ilyen húzó ágazat. Nekünk most ki kéne jelölni néhány húzó ágazatot, és ezek mentén kellene koncentrálni a forrásokat. A 2. számú szabály, hogy nem a mikrovállalkozásokba kell tenni a pénzt. A mikrovállalkozások borzasztó nehezen finanszírozhatóak, zsebcashflow üzemmódban működnek. Egy vállalkozás, ha nem foglalkoztat 10 embert, akkor az nem igazán vállalkozás. Tehát a 10-20 fő alatt fölötti vállalkozásokra kellene koncentrálni. Németországban ezt a 20 és 200 fő közötti körre teszik. Ők ilyen szempontból más statisztikát használnak. A prioritások mentén ide kellene tenni a pénzt. A harmadik, hogy a pénzkihelyezésnek gyakorlatilag alanyi jogon kellene történnie. Tehát ha a feltételeknek megfelelek, akkor a pénzt meg kell, hogy kapjam. Ki kell venni a rendszerből minden olyan elemet, ami korrupcióra késztet. És ki kell venni minden olyan elemet, ami túl bürokratizál. Ma Magyarországon az uniós források kihelyezését közel száz cég végzi. Több 10 000 ember foglalkozik ezeknek a forrásoknak a kihelyezésével. Magának a rendszernek az üzemeltetés elképesztően sokba kerül. A mikrohitel finanszírozásban tömegével vannak KHT-k, ZRT-k és más ilyen jellegű intézmények, ott is talán 18 darab van, az elért vállalkozások száma mindössze néhány ezer. Ezek nem tudnak hatékonyan működni. A Széchenyi kártya gyakorlatilag egy alanyi jogon működő rendszer. Teljesíted a föltételeket, megkapod a pénzt.
Ugye azt mondta, hogy meg kellene határozni a húzóágazatokat Magyarország számára. Ugye említett néhányat, amit korábban meghatároztunk. Mi lehet az, vagy mi lehetne az, amiben hatékonyan lehetne most, hiszen nyilván ez cseppet sem mellékes szempont, hogy mi az, amit viszonylag kisebb befektetéssel útjára lehet, nagy lendületet lehetne kiadni. Mi lehet ez?
Szerintem ezek gyakorlatilag közbeszéd tárgyát képezik. És nem is szabad annak fölülni, hogy most törjük a fejünket pár hétig vagy hónapig tudósként, aztán előálljunk valami extrém dologgal. Ezeknek az ország nemzeti és emberi erőforrásaira, éghajlati erőforrásaira és helyzetére kell alapulniuk. Ebből következően talán az egyik legfontosabb az agrárium. Az egész világban nő az élelmiszerfogyasztás jelentősen, és nőnek az élelmiszer árak. Az agrárium fejlesztése az azon túl, hogy bevételt hozhat, jelentős foglalkoztatást is hozhat, hiszen ott léteznek munkaigényes kultúrák. Ilyen a klímával kapcsolatos, a megújuló energiákkal kapcsolatos mindenféle iparág. Hiszen a világ ebbe az irányba mozog. Látszik, hogy egyre drágább az energia. Legalábbis ugye ciklikusan, de egyre följebb és följebb mennek az árak. Magyarország energia függőségének a megszüntetése az nagyon fontos. A harmadik terület megint csak kézenfekvően, a világban 10 évente megduplázódik a transport. A logisztika erősítése Magyarország számára nagyon egyszerű, hiszen mi egy síkság vagyunk, Európa kapuja vagyunk, vagy Európa középpontjában vagyunk földrajzi értelemben, ennek az erősítése is kézenfekvő a számunkra. Nyilván vannak olyan területek, ahol már vannak sikereink, ezekre is érdemes építeni, ilyen például az autóipar, ilyen autóipari beszállítás, bár ez most már korán sem egy high-tech dolog, ide tartozik a rekreáció, a turizmus, amit erre föl lehet fűzni, egész Európa kezd előregedni. Ugyanakkor jövedelme még mindig van, forrásai vannak, az egészségére mindenki áldoz. Hogyha mi olyan gyógyvizet tudunk, olyan szállodákat tudunk ajánlani, programokkal kiegészítve, amiért érdemes idejönni, akkor ide is fognak jönni. Érdemes megnézni a wellness szállodákat, tele vannak még ebben a válságos időszakban is magyar vendégekkel.
Látja a jelét annak, hogy valamilyen szinten legalább formálódik egy ilyen program, ami meghatározza ezeket a prioritásokat, vagy ezeket a húzmágazatokat?
Most nincsenek programok, most sodródások vannak, vagy sodródunk. Tehát most reagálunk a napi kihívásokra, valamit próbálunk cselekedni, de igazából programok nem léteznek, és nyilvánvalóan a választásig nem is lesznek. Ha ki is alakítanánk őket, már a források hozzárendelésre a pályázatok kiírása nem fog megtörténni.
A kamara nem vállalhatna ebben kezdeményező szerepet?
Hát mi nagyon szeretnénk, mert azt gondoljuk, hogy ez egy elemi érdekünk, és hogyha megnézzük a fejlett európai országokat, akkor ott a kamarák ebben mindenütt a kormányzat szövetségesei. Tehát egyik oldalról vitatkoznak a kormányzattal, hogyha nem a gazdaság érdekének megfelelő lépéseket tesz, másik oldalon azonban szükségszerűen együttműködő partnere. Hadd mondjam a szakképzést. Szakképzést a kormány egyedül soha nem fog tudni jól csinálni. És el se tudja képzelni, hogy mondjuk a könnyűiparban végzett szakmunkásoknak hány százaléka helyezkedik el a szakmájában. 1%. Egyetlen 1%. A többi 99% kidobott pénz társadalmi értelemben. A gyakorlati képzőhely nélküli iskolába, tehát közvetlenül csak iskolába tanulóknak kevesebb, mint egyharmada helyezkedik el a szakmában. 29%-a. Ez azt jelenti, hogy az összes többi 71% az elvész a mi számunkra. Ezeket a gazdasággal együtt meg lehet oldani. Németországban, Ausztriában, Franciaországban így csinálják.
De miért nem oldódott meg? Ez megint egy olyan kérdés, ami gyakorlatilag 20 éve létező, hogy ugye gyakorlatilag munkanélkülieket képezünk, hiszen egy csomó olyan szakembert képezünk, akiknek vagy nincs munkájuk, vagy nem is akarnak elhelyezni abban a szakmában, tehát nem akarnak igazából fodrászok vagy autószerelők lenni, de ez olyan jól hangzik. Nagyon-nagyon régi kérés, vagy igény, vagy szándék az, hogy a munkaerőpiacról össze kellene hangolni a szakképzést. Miért nem történt még semmi?
Mert a politika rövid távon ebben nem érdekelt. A politika abban érdekelt, hogy létrehozzon olyan intézményeket, amelyek az ő kezében vannak, ahol az ő klientúrája ül, és amely klientúra az ő érdekei mentén dönt. Osztja el a forrásokat. Ez most is így megy, egyébként rengeteg uniós forrás folyik el ilyen értelemben a Társadalmi Megújulás Operatív Programjának jó néhány területén, hogy csak egyetlen példát mondjak. Aztán, hogy ezekkel mi fog történni majd a későbbiekben, ez nagy kérdés, mert ahogy egyébként nagyon sok más területen érzékelhető egy, mondhatni, elszemtelenedés, talán ez egy kicsit kemény kifejezés, tehát a veszélyérzetnek a csökkenése, ami itt az elmúlt években látható volt, és hát most azért elég sok ügye miatt jön elő.
De például önök nem tudják kikényszeríteni a változásokat? Tehát nem tudnak odahatni, hogy valamilyen, vagy bemutatni azt, hogy ha nem így lenne, akkor mondjuk ötször ennyi munkahely lenne Magyarországon?
Vannak ebben eredményeink, a gyakorlati képzésben azok a területek, amelyek a kamarához kerültek az elmúlt években, mert azért ebben nagy nyomást fejtettünk ki, azok lényegesen jobban működnek, és ezeknek komoly hatása van. De ezekben tovább kéne lépni. Mi kezdeményeztük például azt, hogy a szakmunkás tanulók esetében a hiány szakmáknál kapjanak egy fix juttatást a gyerekek. Hiszen ezek a gyerekek általában szegény családból érkeznek, kicsi munkakultúrájú családból, nagyon gyakran roma lakosság köréből, és hogyha őket 16-18 évesen rá tudjuk arra szoktatni, hogy napi munkavégzés az életük része, ezért cserébe azonban rendszeresen jövedelemben részesülnek, kisegítik a családjukat, vagy a saját életmódjukat, ezzel azt gondoljuk, hogy munkára tudjuk nevelni őket. Nem csak elvi síkon, hanem gyakorlati értelemben is.
Mennyi potenciális új munkahely van ön szerint a magyar gazdaságban?
Hát a mostaniban gyakorlatilag nincs. Amennyi tőke és technológia ide vonzható. Ilyen értelemben nem lehet elég nagy számot mondani, mert ismerünk a világban olyan országokat, ahol mondjuk az arab országok egy része, vagy távol-kelet egy része, ahol sokkal több ember dolgozik, vagy legalábbis szinte annyi ember dolgozik, amennyi a nemzet lélek száma, mert rengeteg vendégmunkás oda megy valamilyen oknál fogva, amely vagy mert ott olcsóbb az energia, vagy magasabb technológiai színvonal van, vagy olyan az iparszerkezet. Tehát szerintem ezt nem minden kell megközelíteni. Nekünk annyi munkahely kell, hogy a mai magyar népességet, ami egyébként nagyon fogy, ezt a mai népességet megfelelő színvonalon, egészségi kultúrában el tudjuk látni. GDP-ben mérnek mindent, de azért nem erről szól az élet. Az élet arról szól, hogy milyen életminőségben tudom azt leélni. És ebben a politikának igen nagy a felelőssége.
De megfogalmazható ön szerint azt, tehát meghatározható exakt számokban, hogy mondjuk ha az ellátórendszereket át is alakítjuk, mennyi aktív adófizetőre van ahhoz szükségünk, hogy ezt a tartható, elviselhető, elfogadható életpályát, életminőséget biztosítani tudjuk, ne csak a most aktívaknak, hanem a jövő nyugdíjasainak is?
Hát a mostani tendencia szerint ugye az látszik, hogy 2050-re jelentősen csökkenni fog Magyarország népessége, több mint 1 millióval, és ez csak akkor lesz tartható, hogyha legalább 1 millió bevándorló érkezik az országba, és ezen belül lesz egy eltolódás a roma lakosság irányába, ami sokak számára nem túlzottan tetsző. Ez mindenképpen felveti az integrációnak a szükségességét és kényszerét is. Tehát integráció nélkül nem lehet ezt a társadalmat egyben tartani. A termékenység ma átlagosan Magyarországon egy nő esetében, egy élet során 1,3 gyerek. Ez nem túl elegáns így kifejezni, de aki ért a statisztika, az azt tudja, hogy miről beszélek. Ha ebből kivesszük a roma lakosságot, akkor kiderül, hogy csak 1, míg a roma lakosságnál 3. Ez a termékenység, tehát nekünk nagyon fontos őket integrálni minden erővel a társadalomba, ez pedig csak a képzésen keresztül és munkahelyeken keresztül történhet.
Ugye a demográfiai változásainkkal a közelmúltban a gazdasági és szociális tanács is foglalkozott, és ugye Somáson azt mondta, hogy aggasztónak tartja azokat a folyamatokat, amelyek jelenleg láthatók. Milyen veszélyeket látnak, milyen veszélyeket rejt ez magában?
Öregszik a társadalom. Van ez a szerkezet átalakulás, amiről beszéltem. Leállt a társadalmi migráció, tehát gyakorlatilag akik az elesett rétegben vannak, szinte esélytelenek arra, hogy följöjjenek. Ez a korábbi időszakban egyáltalán nem így volt. Így nyílik az olló a különféle rétegeknek az életszínvonala és életesélye között. Egy 40 éves képzetlen férfinek a várható életkora az 14 évvel rövidebb, mint egy felsőfokú végzettségű 40 éves férfinak. Ebből látszik az is, hogy az egészségügyi ellátás színvonala, még hogyha elérhető volna is egészen más, vagy az egészséges életmód egészen más különféle társadalmi csoportok és térségek között, és a térségek között is jelentős különbségek vannak.
Térjünk vissza kicsit a gazdaság élénkítéshez, hiszen ugye innen indultunk a beszélgetésünk második részében. Ugye sokan azt mondják, és nagyon régen mondják azt, hogy a magyarországi közép- és kisvállalkozásokat pozitívan kellene diszkriminálni. Ugye itt van egy régi vita, hogy kinek kell nagyobb támogatást, vagy nagyobb ösztönzést adni a külföldi befektetőknek, vagy a hazai vállalkozásoknak. Ebben a jelenlegi helyzetben, amikor ugye arra volna szükségünk, hogy a gazdaság viszonylag gyorsan lendületet vegyen, ön szerint melyik utat kellene választani? És egyáltalán szét lehet ezt így választani?
Egy az egyben nem lehet szétválasztani. Egy gazdaságnak kell legyenek mozdonyai, húzó ágazatai, akik húzzák. Ehhez kellenek nagy vállalatok. Ma Magyarországon ilyenek nincsenek, akik vannak, azok kizárólag külföldi tulajdonúak. Egy-két kivételtől eltekintve nincsen magyar tulajdonban levő befolyásos, erős cég. Különösen olyan nem, aki technológia fejlesztésben erős, tehát aki az iparban megfelelően meg tudná állni a helyét. Nincsenek beszállítói láncok, a magyar ipar az alapvetően az importra épül. Ezért nem véletlen a külker mérlegben, hogy ahogy esik az ipari termelés, úgy javul a külkereskedelmi mérlegünk, ami hát eléggé furcsa, de a helyzetből következik. És ahogy majd nőni fog az értékesítés, úgy fog romlani a külker mérlegünk, mert hozzuk majd be importból az alapanyagot. A magyar cégek azok a hazai piacra termelnek, technológiailag elavultak, tőkehiányosak, sújtja őket a körbetartozás, a nagyon erős bürokrácia, a hatóságoknak a túlkapásai, tehát szinte büntetés vállalkozni ma Magyarországon. És ebből következően nincsen egy egészséges gazdasági szerkezet. Tehát, hogyha ezen változtatni akarunk, akkor sok mindenhez hozzá kell nyúlni. Sajnos mindig ugyanoda lyukadunk, hogy egy dolgon változtatni nem elég az üdvösséghez. segíteni kellene a tőkeellátottságon, a piacra jutáson, ilyen értelemben a beszállítói láncokat kellene felerősíteni, a termelő struktúrákat kellene elsődlegesen erősíteni, hiszen a termelés az, ahonnan az elsődleges értékek keletkeznek, a képzést kellene erősíteni, körbetartozást visszaszorítani, de hát ezt talán ezt már egyszer feltettem.
Ugye ennek ellenére, ugye beszéltünk már az IFO indexről, de a Magyarország bizalmi indexek is, tehát a magyarországi gazdaságnak a pályájára nézve kialakított indexek is, mintha pozitív elmozdulást mutatnának, ugye negatív tartományban vannak, de a válsághoz képest pozitív elmozdulást mutatnak. Ez azért azt jelzi, hogy a gazdasági szereplők, legyenek kicsik vagy nagyok, mintha bizakodók lennének.
Ez sajnos csak részben igaz, ugyanis mi ezt alaposan mérjük, és nem csak összességében, nemzetgazdasági átlagban, hanem nézzük vállalat szerkezetében is. És az derül ki, hogy a többségében külföldi tulajdonú nagy cégek azok nagyon lényegesen optimistábbak, a hazai piacra termelő kis cégek azok pesszimisták továbbra is. Tehát az átlag azért jön ki egy kicsikét fölfelé emelkedően, mert a hazai cégeknek a közérzete már nem annyira rossz, de még mindig romló.
Melyik lehet a reálisabb egyébként? Hiszen ugye erről beszélgettünk, sőt a válság elején nagyon sok szakértő azt mondta, hogy önmagában a válság és egy bizalmi válság. Tehát abból alakult ki, hogy ki mit gondol, hogy mi fog történni a jövőben. Ilyen szempontból ugye abszolút fontos, hogy vajon a külföldi tulajdonban lévőknek az optimizmusa, vagy a magyar piacra termelőknek a pessimizmusa az igaz-e?
Hát persze, ez egy klasszikus állítás. Minden gazdasági eseménynek fele az pszichológia, az bizakodás. Ha én hiszem azt, hogy lesz állásom, akkor hajlandó vagyok fogyasztani, ha fogyasztok, akkor keresletet generálok, ha keresletet generálok, akkor pedig munkahelyek keletkeznek, úgyhogy megmarad az állásom. Ez a kény logikának az alapja. De ma Magyarországon ennek a fordított spirálját éljük meg. Egy társadalmi pesszimizmus van, ez a társadalmi pesszimizmus pedig megjelenik a gazdasági folyamatokban.
Tehát akkor ez azt is jelenti, hogy nem reál gazdasági eszközökkel kell megfordítani ezt a válságot.
Nem csak. Kellenek hozzá pszichés eszközök is, így van.
Lát olyan eszközöket ma működni a magyar gazdaságban, amelyek nem reál gazdasági eszközök, és azt szolgálhatják, hogy a gazdaság pozitív pályára álljon?
Hát léteznek ilyen eszközök, mondjuk a lakáshitel eszköze, vagy a lakástámogatás eszköze, mert még mindig van, picike, de még mindig van, de ezek az eszközök ma nem tudják elérni azt az üzemgazdasági szintet, hogy a folyamatokon változtassanak. Tehát legfeljebb tompítják a folyamatoknak a zuhanását, vagy az esését, de nem tudják megváltoztatni. Ezek létező eszközök, egy gazdaságpolitikának ezekkel operálnia kell.
Ugye közelednek a választások. A kamara milyen hivatalos programot alakított ki erre? Konzultálnak-e a parlamenti választásokon induló pártokkal? Van-e folyamatos párbeszéd? Egyebek mellett azokról a kérdésekről, amelyekről az elmúlt közel egy órában beszélgettünk?
Természetesen. Mi tárgyalunk makrogazdasági folyamatokról is, illetve egyes területeknek az átalakításáról. Ebben programokat készítünk, sőt, mi vágyunk az, hogy kormányprogram létrehozásában is részt vehessünk, mert a sok év során az a csalódás ért bennünket, hogy a politika mindig mindent megígért, aztán amikor a hatalom birtokába jutott, akkor ezekről az ígéretekről elfeledkezett. Nekünk voltak írásos megállapodásaink regnáló pártokkal, illetve később regnáló kormányra kerülő pártokkal, amit aztán úgy dobtak sútba a választást követően, mint a SIC, holott az ő számukra is és eredményt hozhatott volna az abban leírt programoknak a végrehajtása. Tehát mi most arra törekszünk, hogy azon túl, hogy megfogalmazzuk az igényeket, nyilvánosan megállapodjunk arra vonatkozóan, hogy mely területeken milyen változásra van szükség. Ez a politikát reményeink szerint legalábbis valamilyen módon ösztönzi arra, hogy odafigyeljen erre.
Fogják hivatalosan értékelni, számszerűen értékelni a különböző választási programokat?
Ez nem célunk, ez a választásokba való beavatkozás. Nekünk az a célunk, hogy mondjuk a szakképzés olyan irányba menjen, ahogy a gazdaságnak kell, hogy az adórendszerben olyan elmozdulás legyen, amilyet mi szeretnénk, hogy a foglalkoztatás úgy változzon, ahogy kívánnánk, hogy a kereskedelemfejlesztés az végre gazdaságközeli legyen, hogy legyen egy normális kis- és középvállalkozás finanszírozás. Tehát azokon a területeken, ami nekünk kulcskérdés, történjen változás.
Milyen garanciákat fognak kérni az ígéretek mellé?
Én azt gondolom, hogy ma a legnagyobb garanciánk az már megvan. A gazdaság nélkül ezt az országot nem lehet rendbe tenni. Íróasztal mögül ma nem lehet programokat csinálni. Vagy azok a programok nagyon rövid távon működnek. Ha megnézem az Európai Uniós KKV finanszírozási eszközöket, a Jeremy programot, amiről évekig ment a reklám, az egy kudarc sorozat. És azért kudarc sorozat, mert nem életszerűek a programok. És ül az íróasztal mögött egy jó szándékú munkatárs valamelyik minisztériumban, látja, hogy nem megy a program, akkor kitalál még valamit. aztán még valamit, és továbbra sem megy. Miközben nekünk vannak olyan hálózataink, eszközeink, kapcsolatrendszerünk, amin keresztül pillanatokon belül be tudjuk indítani a programot. Hadd mondjak egy életszerű összefüggést. A Széchenyi kártyában van éves szinten 35-40 ezer ügyfelünk. Összesen 160 ezer ügyfélnél járunk. Ezeknél az ügyfeleknél mi látjuk a mérlegét, látjuk a működését, tudjuk, hogy mennyire megbízható. Ha ki akarunk helyezni egy beruházási hitelt a gazdaságba, nekünk nem kell reklámozni. Nem kell újságcikket megjelentetni. Csak ki kell küldenünk egy életszerű programot e-mailen a meglévő ügyfeleinknek, és azt kell mondani, hogy kedves Kovács úr, jöjjön be hozzánk, indulhat a program. És én azt gondolom, hogy ebben az esetben egy éven belül 100 milliárdot tudunk kihelyezni a gazdaságba, mint ahogy ma is kihelyezünk éves szinten 130-150 milliárdot.
Parag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke volt ma este vendégünk. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat.
Én is köszönöm.